Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli hírműsorunk, a Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb és legfontosabb híreinket, illetve összeállításainkat, riportjainkat. Hatalmas összeggel, 11 milliárd forinttal tartozik a hazai lakosság a bankoknak. A bank360.hu kimutatása szerint zsinórban 21 hónapja vesznek fel több kölcsönt az ügyfelek, mint amennyit törlesztenek. Tóth Levente vezető szerkesztő szerint egyelőre nem okoz rendszer szintű kockázatot ez a hitelmennyiség, amit egyebek mellett a támogatott hitelek doppingja, valamint az ingatlanok áremelkedése és a termékek inflációja okoz. Lakatos László beszélgetett mindenről részletesebben.
Meglepőnek tűnik, hogy 11 milliárddal tartozik a lakosság, és ez egy rekord tulajdonképpen. Hordoz-e veszélyeket magában ez azzal együtt, hogy azért a bankok most sokkal elővigyázatosabban hiteleznek, mint mondjuk 2008 előtt?
Önmagában a hitelezés, a hitelállomány növekedése nem olyan volumenű, és nem olyan körülmények között megy végbe, ami rendszer szintű veszélyeket hordozna. Az látszik, hogy ennek a növekménynek a döntő oka az akár a személyi kölcsönöknél, akár a lakáshiteleknél az áremelkedés. Nem a hiteleknek az áremelkedése, vagy hitelár az emelkedése, tehát a magas kamatok, hanem az, hogy nagyon komoly áremelkedés ment végbe az ingatlan piacon az elmúlt években, ami nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy nagyobb összegű lakáshiteleket kell felvenni, míg a másik oldalon, a személyi kölcsönöknél pedig a nagy inflációs évek után emelkedett most meg jelentősen az átlagos hitelösszeg, hiszen ugyanazt a dolgot, amit valaki megvett mondjuk 3 éve személyi kölcsönből, vagy autó, vagy nagyobb értékű műszaki cég, vagy lakásfelújítás, azt most sokkal drágábban tudja csak megvenni. Tehát ebből fakadóan lényegesen nagyobb összegű hitelt is kell fölvenni. Tehát ezek az átlagosan nagyobb összegű hitelek húzták fel úgy a hitelezést, hogy a visszafizetés és az új hitelek között megvan az a rés, amiből egyre följebb megy a összhitelállomány, így lépte át a 11 ezer milliárdot.
Na akkor nézzük, melyek azok a hitelfajták vagy formák, amelyek a leginkább húzzák ezt az adósság spirált. Ugye sokan arra gondolnának, és én nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hát van egy csomó támogatott hitel, meg van egy csomó olyan konstrukció, ami mellé még önrészbe fölvehető, még plusz hitel, és még kedvezményesebben. Szóval, hogy ezek húzzák a hiteleket, vagy egyéb hitelek is megindultak?
Van olyan típusú hitel, a jelzáló kölcsönök például, tehát a lakáshitelek döntően, aminél egyértelmű a támogatott hiteleknek a doppingja. Tehát az, hogy tavaly elindult a CSOK plusz, ráadásul jó nagy összegekkel, keretekkel, ez jelentősen meglökte a lakáshitelezést. Enélkül is jócskán nőtt egyébként egy nagyon mély szintről, de a CSOK plusz az egy nagyon jelentős részt hasított ki az összhitelállományból, és ahogy említetted is, jellemző az, hogy aki felvesz egy támogatott hitelt, az amellé felvesz más hitelt is. Például, hogyha valaki gyereket vállal és CSOK pluszos hitelt veszel, az nem csak lakáshitelt vesz esetleg még mellé, hogy kiegészítse a vételárat, hanem gyakran felveszi a babavárót is, hiszen így is úgy is a másik hitelben is vállal a gyereket. És hogyha felveszi a babavárót, azzal rögtön a babaváró állományt is hizlalja, már pedig az most már egy 11 milliós hitel. Tehát ezek valóban sokszor kéz a kézbe járnak, és aki komoly összegű hitelt vesz fel, az már rögtön esetleg több hitelt is vesz fel, és ezek jelentős része támogatott. A babavárónál 2024 nem volt egy nagyon erős év, az azt megelőző év erősebb volt, de azért azt lehet mondani, hogy továbbra is van egy viszonylag jelentős érdeklődés iránta is. Önmagában a babavárónak az állománya is már óriási. Most egyébként éppen januártól indul egy másik olyan hitel, ami lehet, hogy ugyanúgy föl fog épülni állományban, mint a babaváró, ugye ez a munkáshitel, ami még hasonló konstrukció is abban az értelemben, mint a babaváró, hogy kamatmentes, hogyha valaki a feltételeket teljesíti, és a gyerekvállalásra kedvezményt ad, csak amíg a babavárónál kötelező gyereket vállalni, a munkáshitelnél nem, viszont ha valaki gyereket is vállal, akkor ugyanúgy 3 gyereknél elengedik a munkáshitel, de lehet arra számítani, hogy 2025-ben az egyik nagy új húzóerő az majd ez a munkáshitel lesz, hiszen így olyanok is föl tudnak venni hitelt, olyan fiatalok is, akiknek a bankok egyébként vagy még nem is nagyon szívesen adnak hitelt, hiszen annyira fiatalok, vagy ha adnak is, akkor extra feltételekkel, adóstárssal, pluszkezessel, tehát nem könnyen. Tehát várható, hogy idén is meg lesz az a dopping, ami mondjuk tavaly például a Jobplusznak a bevezetése volt, az lehet, hogy idén a munkáshitel lesz.
Még visszatérnék egy kicsit a személyi kölcsönökre, mert hogy túl azon, hogy az áremelkedések jól látszanak ebben a hitelben, tehát hogy egyre drágábbak azok a hűtők mondjuk, vagy mosógépek, vagy bármilyen más háztartási eszköz, amire igénybe szokták ezt venni. Mire költjük még ezt a pénzt? Vagy látszik-e valami olyan tendencia, mint mondjuk a hitelt a hitelből fizetem trend? Mert korábban volt ilyen.
Ez így van, tehát nyilvánvaló, hogy abban a magas hitelösszegben, ami látszik az átlagos magas hitelösszegben.
Ez átlagosan mekkora?
Ez most már 2,9 millió körül van, egy nagyon komoly átlagos hitelösszeg emelkedés, és ebben valóban amellett, hogy az infláció miatt a szolgáltatások és a termékek ára emelkedett, benne van az is, hogy részben vagy egészben a személyi kölcsönöket hitelkiváltásra fordítják. Amit igazol az is, hogy önmagában a személyi hitelek teljes állománya az nem növekszik jelentősen, tehát sokaknál az történhet, hogy a régi személyi hitelét kiváltja mondjuk egy új személyi kölcsön, mert esetleg más hitele is, ott azt is beleteszi, és akkor egy új személyi hitellel folytatja a törlesztést. Tehát egyértelmű, hogy a személyi kölcsönnél a hitelkiváltás az egy jelentős hitelcél lehetett 2024-ben, és feltétlenül egyébként így marad ez 2025-ben is. A személyi kölcsönök egyébként nem estek vissza annyira a nagy inflációs években, tehát a személyi kölcsönöknél nem csak az átlagos összeg emelkedett, hanem a szerződés szám is nagyon magas. A lakáshiteleknél például nem így van, ott nagyon visszazuhant a hitelezés, és most ugyan csúcsot fog dönteni a lakáshitelezés, de ez összegben lesz csúcs. Tehát szerződéskötésben a COVID előtti időkben volt lényegesen magasabb szerződés szám is, csak ott ez a szerződés szám, ez még egy sokkal alacsonyabb összegre történt. Tehát itt a csúcsot a lakáshitelnél egyértelműen a magasabb összegek jelentik, még a személyi kölcsönnél darabra és összegre is nagyon kiemelkedő évet zártak a bankok a 2024-ben, és nem látszik, hogy ez milyen folytatódhatna 2025-ben. Esetleg az lehet egy tényező, hogy akik például fölvehetnek mondjuk munkáshitelt, azok kevésbé lesznek föl személyi kölcsön, de azért ez más ügyfélkör. Tehát ez a nagyon fiatal ügyfélkör azért lehet, hogy teljesen új hitel ügyfélként jelenik meg a bankoknál. Tehát az első hitelük lesz sokaknak szerintem a munkáshitel.
Na és akkor végezetül, hogy keretes legyen ez a beszélgetés, térjünk vissza a veszélyekre. Ugye azt már tisztáztuk, hogy ez azért olyan veszélyeket nem hordoz magában, mint a 2008 előtt felvett sokszor deviza alapú, vagy devizához kötött hitelek. Mi lehet a probléma, vagy hol jelenthet ez veszélyt? Vagy jelenthet-e egyáltalán veszélyt?
Természetesen például egy nagyon olcsó hitel azért veszély. Vannak olyan adósságszabályok most már, amelyek ezeket a veszélyeket erősen tompítják, tehát a jövedelem arányos törlesztési mutató, vagy az a rész szabály, az megköti a bankok kezét abban, hogy meddig hitelezhetnek valakit. De emellett természetesen azért az, hogyha valaki nyakló nélkül vesz föl hitelt, talán akkor is hitelt vesz föl, amikor azért igazándiból nincsen nagy szüksége rá, de azt mondja, hogy hát ennyire olcsó hitelt kellene kihagyni, például akár egy munkás hitelnél is, az elindíthatja egy olyan hitelezési spirálba, ami aztán később gondot jelent. Tehát itt különösen az, aki még nem vett fel hitelt, és az első hitelét veszi fel, és hát szinte nem tudja nem fölvenni, hiszen annyira kedvező a kamata, hiszen nincs is. Ott valóban például egy munkáshitelnél az a törlesztő részlet nem nagy. De ha például nem figyel arra, hogy 5 évig meglegyen neki a folyamatos munkaviszonya, és ezt csak 4 év múlva jelentkezik nála az állam vagy a bank, hogy hoppá, volt 3 hónapod összesen, amíg nem volt TB jogviszonyod, és akkor mindjárt egy drága hitellé válik ez a munkáshitel 4 év múlva mondjuk, és akkor a kamat a kedvezményt rögtön éppen vissza is kell fizetni, amit addig kapott, és onnantól pedig egy személyi hitelként ketyeg. Tehát vannak ilyen veszélyek, és különösen azoknál, akiknek még nincs tapasztalata a hitelezésben, és most válnak hiteladósokká esetleg 2025-ben.
Mondjuk a babaváró önrészként felhasználása, tehát hitelből fizetett önrész plusz a hitel, ez előhozhatja azt, hogy gyakorlatilag 100%-ban hitelből lett megvásárolva mondjuk egy ingatlan. Ez hordoz-e veszélyeket, vagy ez bele van kalkulálva pont azért, mert hogy annyira kedvezményes, hogy ez nem akkora kockázat?
Attól, hogy valaki két hitelt vesz, például mondjuk fölvesz egy sima lakáshitelt, és mellé egy babavárót, vagy egy babavárót és egy csokot, attól még a jövedelemarányos törlesztési mutató az megfogja azt, hogy meddig hitelezheti a bank. Tehát a banknak meg van kötve a keze, hogy a jövedelme hány százalékáig mehet el maximálisan a havi törlesztés. Tehát ennyiben ez a fék akkor is megvan, hogyha több hitelt vesz föl. Tehát elképzelhető például, hogy egy piaci hitel, egy babavárót valaki már nem tud együtt fölvenni, és sokszor a bankok szigorúbbak is, mint maga a JTM szabály. Tehát hogy lehet a JTM még engedni, de hogyha valakinek alacsonyabb jövedelme van, és úgy veszik fel ezeket a hiteleket, akkor esetleg többlet előírást hoz, vagy több jövedelmet szeretne. Tehát természetesen a több hitel azért mindenképpen egy nagyobb kockázat, különösen akkor, és ugye ez a babaváróval is igaz, vagy a csoklusznál is, hogy a kedvezményes kamatozást azt akkor és addig élvezheti, amíg a feltételeket teljesíti. Hogyha ez nem sikerül, és ez utóbb derül ki, akár több évvel, egy babaváróval sok évvel később derül ki, hogy például nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást, akkor ez rögtön egy brutálisan nagy azonnali teherré válik, és utána pedig egy folyamatosan nagy törlesztési teherré. Tehát a kedvezményes hitelek addig nagyon jók, amíg minden feltételt tud valaki teljesíteni. Abban a pillanatban, akár x év után is, amikor valamelyik ebből a feltételből megdől, például mondjuk elválnak a babavárónál, utána ez rögtön brutálisan rossz hitelé válik. Tehát amikor fölvesz valaki ilyen nagyon kedvezményes hitelt, akkor azért mérlegelni kell neki azt, hogy biztos, hogy tudja teljesíteni a futamidő alatt, vagy az elvárt idő alatt ezeket a feltételeket.
Hatszoros különbség volt a nettó keresetekben tavaly a magyarországi települések között. Nos, ez derül ki a GKI gazdaságkutató legfrissebb tanulmányából. Legjobban, mint mindig, mint ahogy várható volt, Budapest, Győr és Székesfehérvár agglomerációjában lehet keresni. A legalacsonyabb jövedelmű területek közé tartoznak továbbra is Baranya, Somogy, kis lélekszámú települései, valamint Borsodaba üzemplém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés határmenti területei. Molnár Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
Hát jelentős különbség van a magyarországi települések között az ott lakók keresetének alakulásában. Egyébként ez a hatszoros különbség, ez csökkent az elmúlt évtizedben, mondjuk akár a különböző gyárak betelepülésével, vagy tovább nőtt?
Hát pont a gyárak betelepülésével nő a különbség. Mert ahol mondjuk egy multinacionális cég betelepül, ott jellemzően a helyi viszonyoknál egy picit jobb bért fizetnek, tehát magyarul ott húzzák fölfelé a béreket, míg a maradék részen, ahol nincsenek ilyen üzemek, ott nyilvánvalóan, főleg ahol mezőgazdasági üzemek vannak, ott a bérszínvonal jóval alacsonyabb. Tehát emiatt a bérkülönbségek inkább növekednek általában, mint csökkennek.
És Budapesthez, illetve Pest megyéhez viszonyítva gondolom azért valamit csökkentenek ezen a különbségen, legalábbis az adott településen vagy annak környékén.
Hát inkább az a megfigyelés van, hogy mióta a minimálbért jóval az átlagos béremelkedés fölé lövik be, volt olyan év, ugye emlékszünk, ahol 20%-kal nőtt a minimálbért, emiatt a minimálbéreseknek a jövedelme az egyre jobban közelít a szellemi foglalkozásúakhoz, tehát magyarul a szellemi foglalkozásúak bér növekedése alacsonyabb ütemű volt, mint a fizikai munkakörökben dolgozóké, ami viszont azt jelenti, hogy ahol viszonylag sok a szellemi foglalkoztatott, mint például a fővárosban, ott a különbség, a fővároshoz képesti különbség csökken.
Hogy néz ki a különböző megyék vagy vármegyék bontásában ez a különbség? Itt volt-e átalakulás az elmúlt évtizedben, vagy azért az a hagyományos különbség az megvan, hogy Pest vármegye az torony magasan vezet, és Nyugat-Magyarországon mondjuk Győr-Sopron-Moson megye a következő?
Így van, tehát a különbségek egészen ragadósak. Tehát ugye ennek részben az is az oka, amit az előbb mondtam, hogy az újonnan betelepülő vállalkozások jellemzően olyan helyekre mennek, ahol már léteznek hasonló mondjuk szakmakultúrák, magyarul azokat erősítik tovább. Tehát magyarul például Győr és környéke, ami alapvetően egy nagyon iparosodott régió volt jóval korábban is, ezek a régiók tovább fejlődtek, és ilyen értelemben a jövedelmek is viszonylag magas szintről növekedtek tovább. Még azok az elmaradottak, főleg határmenti régiók, amik mondjuk Dél-Magyarországon, tehát mondjuk ez a Baranya, Somogy megye, Zala, Déli Rőfe, vagy Észak-Magyarország, tehát ez a Nógrád, Heves, Borsodabajzemplén határmenti területei, vagy a Nyírség határmenti területei, ott a jövedelmek viszont jóval alacsonyabb szintűek, és hiába van viszonylag magasabb növekedés ütem például tavaly, ez se elég ahhoz, hogy egy érdemi közelítés legyen a fejlettebb régiókhoz.
Ez összegben hogy néz ki? Tehát mondjuk egy budapesti átlag bér nettóban az hogy viszonyul a nyugat-magyarországi, illetve a leglemaradottabb keleti végekhez?
Hát ugye azt kell látni, hogy a fővárosban 2023-ban 469 ezer forint volt a nettó átlagkereset, de most ehhez képest például már Pest megyében is csak 411 ezer volt, majd Győr-Moson-Sopron megye, ugye, ami ilyen értelemben a harmadik, ha Budapestet is egy önálló területnek tekintjük, ott például 399 ezer volt, illetve Komárom-Esztergomban 398 ezer, tehát egy gyakorlatilag nagyobb köze vannak egymáshoz, majd Fejér megye jön, tehát gyakorlatilag, ami korábban is megfigyelhető volt, ez már a 2000-es évek eleje óta kialakult, hogy a nyugati határszérről a Balaton fölötti terület egészen Budapestig nyúlóan, viszonylag egybefüggően egy viszonylag jó kereseti lehetőséget biztosít. Persze ezen belül azért vannak olyan települések, ahol kevésbé jól megy, vannak olyanok, amik sokkal jobban mennek, de jellemzően ez a régió, az vagy régiók azok, amelyek viszonylag jó kereseti lehetőséget biztosítanak, és van az ország maradék része gyakorlatilag. Néhány megyei jogú város ilyenkor mindig kimagaslik, meg annak a környéke egy-két falu, és az összes többi község az viszont rendkívüli mértékben elmarad ettől.
Na most itt a korábban említett gyárépítések, és most különösen az utóbbi években megindult kelet-magyarországi gyártelepítések, vagy annak csak a tervezése is, illetve a beruházások, azok mennyire emelték ki ezeket a városokat? Tehát itt van-e jelentősebb növekedés, vagy eltérés a korábbi évekhez képest?
Hát nincs, azért nincs, mert ezek az üzemek ugyan mindig jól hangzanak, hogy itt bejön egy nagy akkumulátorgyár, 3000 milliárd forint, stb. De azért ne felejtsük el, hogy maximum 8-10 embert alkalmaz. Tehát mondjuk, ha egy Debrecen méretű település, ahol 200 ezer fő lakik, és abból körülbelül mondjuk a 60% foglalkoztatott, akkor az azt jelenti, hogy a 120 ezer ember foglalkoztatott. Nyilvánvaló, hogy 10 ezer ember a 120 ezernek az átlagát sem nagyon fogja elhúzni. És ugyanez igaz Szegedre is, ami szintén egy nagy város, ahova betelepül majd egy olyan üzem, ami 2028-ra fogja elérni a maximális létszámot, ami papíron 10 ezer fő. Tehát ezek nem tudják érdemben fölhúzni az adott településnek a bérszínvonalát, de azért nyilvánvalóan pozitívan tud hatni rá, hát versenyt generál a helyi piacon. Az egy másik kérdés, hogy egyáltalán nem biztos, hogy magyarokkal fogja föltölteni a létszámot, azért ne felejtsük el, hogy ezek három műszakban folyamatos termeléssel dolgozó üzemek, és ott a fluktuáció jellemzően 30-40% között van évente. Tehát magyarul lehet, hogy az elején még vannak magyarok, akik ott dolgoznak, de egy idő után ezek nem bírják és feladják, és akkor egy idő után jön az a munkaerő, aki ezt képes teljesíteni, ami jellemzően ázsiai munkaerő.
Ha már itt említi a külföldi munkaerőt, meg a máshonnan ide települő munkaerőt, a Budapest és vidék tekintetében ezt a jövedelem különbséget, ezt mennyire torzítja az, hogy Budapesten rengetegen dolgoznak és élnek egyébként, de nem ide bejelentett lakásban? Tehát mondjuk jellemzően albérletben. Ez kimutatható, vagy ez vélhetően torzít rajta?
Hogyne? Hát biztos, hát ugye azt tudjuk, hogy kb. 200 ezer fő lakik Budapesten albérletben, ebből ha a diákokat levesszük, akkor is egy ilyen 100-150 ezer fő van, illetőleg hát vannak olyanok, akik nem albérletben laknak ugyan, de mégsem jelentkeznek be Budapestre, hanem csak fönntartanak egy lakást, egy ideiglenes lakcímmel, még egy állandó lakcímük máshol van. Ezért valójában az állandó lakcímen jelentik meg az a bér, amit valójában Budapesten keres, tehát magyarul ott fölfelé visz a bérszínvonalat papíron, tehát úgy tűnik, mintha jobb lenne a bér. Ugyanakkor meg Budapesten pedig hát nyilvánvalóan abban az értelemben lefelé, hogy ezek jellemzően azért jobban keresnek, hiszen ki tudják fizetni az albérletet.
Tehát akkor ezek a különbségek még nagyobbak is lehetnek, mint amit a statisztika kimutatott?
Így van. Így van.
Ugye most már évek óta van az a gyakorlat, hogy elvonják a gazdagabb vagy gazdagabbnak feltételezett településektől az adóbevételek jelentős részét, és azt elméletben szétosztják a rosszabb helyzetűek között. Ez mennyire képes ezt a jövedelem különbséget javítani? Mert az ember azt gondolná, hogy vannak olyan feladatok, amelyekhez társulnak munkahelyek, és ott gondolom megjelenhet ez a pénz, vagy nem?
Hát nem. Tehát az a helyzet, hogy ha nem lenne egy általános forrás kivonás az önkárti rendszerből, amit ezzel pótolnak, akkor önnek igaza lenne. De valójában nem arról van szó, hogy sokkal jobban gazdálkodhatnának mondjuk a kis települések vagy a vidéki városok, hanem a Budapest és a megyei jogú városok mondjuk ellenzéki része, mert a kormánypárti része azért egyéb módon visszakapja a pénzek egy részét. Ugye Debrecenről azt tudjuk, hogy kb. 600 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kap közvetlenül a kormánytól, mindenféle programon keresztül. Tehát magyarul a fejlesztési források egy jelentős részét elvonják a megyei jogú városoktól, és kiosztják a községeknek, de a községeknek ettől nem lesz több, mert az ott meg elvonnak egyéb módon. Tehát, hogy elvonták a gépjárműadót, ugyanígy egy csomó más módon, például nem emelkednek a normatívák megfelelő módon. Tehát mondjuk egy normatíva, aminek fedezni kéne valamilyen ellátást, nő mondjuk 2%-kal, miközben a bérek meg nőnek 8-al, akkor nyilvánvaló a különbséget a önkormányzatnak oda kell rakni. Tehát magyarul a forrás kivonás zajlik az önkormányzatoktól, amit azzal lepleznek, hogy bizonyos önkormányzatok erre az újraosztás keretében legalább nem szenvedik el ezt a kivonást. Még a nagyobb városoknál a kivonás meg effektíve értődik, hiszen nem egyszerűen csak nem kapják meg a normatívában a költségnövekedést, hanem még el is vesznek forrást tőlük. Ezért a közszolgáltatások színvonalán ez jól látszik.
És akkor ez megjelenik a közszolgáltatásban résztvevők bérében is?
Hát a bérében megjelenik annyi van, hogy azért nem nő jobban, mint egyébként nőhetne, hanem egyszerűen azt követik, hogy még maradjon ott dolgozó, mert egyébként nyilván elvándorolnának, ha tudnának. Ezért azt még kifizetik, de nem tudnak igazi minőségi bért fizetni, és a túlélésért küzdködnek ezek az intézmények, meg ezek a vállalkozások, a önkormányzati tulajdonú cégek.
Önök a Ma reggeli Monitor legérdekesebb interjúit hallották, és ajánlom figyelmükbe a részletesebb hírösszefoglalónkat méghozzá 17 órakor, és természetesen a holnap reggeli monitort is, amely 6:30-kor kezdődik, és ezúttal Nagy Károly a szerkesztő, a műsorvezető pedig Németh László várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.